Elköszöntem simán, 2 percet beszélgettünk, amikor észrevettem, hogy meg nem indítottam el a felvételt.
Ezt a végén lett volna jó.
Az. Sziasztok! Nyakunkon az új szezon, így tulajdonképpen már majdhogy nem az 5. évad át a Kislesnek, ismét egy kétvonalas les beszélgetéssel kezdjük. A mai vendégünk az Ice HL első magyar vezetőedzője, Kis Dávid. Szia Dávid, köszöntünk a műsorban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Mi általában, amikor hát hokiban dolgozó, vagy hokissal szoktunk beszélgetni, mindig azzal kezdjük, hogy hogy ismerkedett meg a jégkoronggal, na most itt nem így lesz. Először is gratulálunk a kinevezéshez, mert ezt úgy gondolom, hogy tényleg egy nagy dolog. Milyen volt a nyarad ennek fényében, hogy azért itt nagyon sok minden történt a csapatban?
Köszönöm szépen először is. Nagyon jól telt a nyaram. Addig is, ameddig másodedző voltam, aztán még jobban és izgalmasabban telt a másik rész, amikor már vezetőedzője váltam egyik napról a másikra, úgyhogy emlékezetes nyár volt.
Itt most belekérdezek, ez konkrétan hogy történik egy ilyen szituáció, mert nekünk ugye nagyon meglepetés volt, hogy ugye Casey elment. Ez nálad is? Tehát, hogy nem tudom, hogy otthon főzted a nem tudom, a pörköltet, és hogy ott telefon, hogy változott van.
Igen, ugyanolyan meglepetésként engem is, mint mindenki mást. És ugyanazon az éjszakán tudtam meg, mint a Szélig Viktor is. Nem a pörköltöt főztem, de már közeltünk az éjfélhez, és örültünk a feleségemmel, hogy a kisfiunkat letettük aludni, és mivel nem túl jó alvó, így igyekeztünk csendben maradni, aztán egyszer csak csörgött a telefonom, és a Kevin hívott, közel éjfélkor, és hát sokszor szeretett hívni szabadnapokon vagy éjszakánként, hogy készítsem el ezt a videót, stb. Készüljük a következő napra, és mindig felvettem neki, és most ez volt az egyetlen éjszaka, amikor mondtam a feleségemnek, hogy most ezt most nem veszem fel, majd holnap visszahívom, mert úgyis biztos valami videó elemzéssel kell készülnem, úgyhogy nem vettem fel. És 2 percre hívott a Viktor. De mivel a kisfiunk aludt, és én mire megpróbáltam lábújjegyén kihasonni egyik szobából a másikra, addigra a Viktor letette, és közben még a csapatvezetőnk Balika Bence is elkezdett bombázni üzenetekkel, és akkor még nem tudtam, hogy miről van szó, úgyhogy gondoltam, hogy itt lehet, hogy ők hárman egy nagyon komoly estében vannak, és engem szivatnak itt az éjszaka közepén. Majd jött az üzenet a Viktortól, tehát ez így percek alatt jöttek a telefonon villogott, és akkor írta a Viktor, hogy csak egy nagyon fontos dolgot szeretett volna mondani, és hogy elnézést, hogy későn zavart, úgyhogy gyorsan későntem a fürdőbe, visszahívtam a Viktort, és akkor egyből azt mondta, hogy nem jön vissza Kevin. Úgyhogy ott így hirtelen közel már 1:15 volt, akkor nem tudtam értelem, hogy most mi van, és még mindig valami szivatás áldozata vagyok, vagy tényleg komoly. Úgyhogy fontosan úgy a semmiből jött, ahogy mindenki más is ezt megélte, és ott éjszaka kezdődött az egész sztori, úgyhogy azon az éjszakán se én, se a feleségem nem aludtunk már utána sokat.
De a kicsi nem ébredt fel.
Nem, szerencsére azt jól csináltam.
Akkor a küldetés teljesítve.
Így van, ez volt a fontos.
Aztán teltek a hetek, várta mindenki szerintem Lábújhegyen, hogy mi lesz a döntés. Gondolom én, nem kérdeztük meg Viktort erről, de gondolom ez úgy szokott zajlani, hogy tárgyalgatnak A-val, B-vel, C-vel, mindenkivel beszélgetnek, mindenkinek megfogalmaznak elvárásokat, javaslatokat, meg egy ajánlatot, hogyha odáig eljut a történet. Veled szemben milyen elvárásokat fogalmaztak meg Viktorék, vagy a klubvezetés?
akkor ott éjszaka nem volt szó elvárásokról igazándiból, erről a szituációról volt beszélgetés többnyire, hogy akkor most mit évők legyünk, és ott közölte velem, hogy igazándiból jelen pillanatban egy opciója van, és az én lennék, és hogy ha én ezt elvállalom, és érzek magamban elég erőt, akkor valószínűleg ennél az opciónál is maradnánk. Azok, amiért nem derült ki ez hamarabb, mert még így azért a stábot össze kellett tenni, úgyhogy az egy dolog volt, hogy mi már azért úgy szóba megegyeztünk, én egyértelműen hogy ezt igent mondtam, de még ki kell találnunk, hogy akkor a stáb többi része hogyan épüljön fel, vagy kik jöhetnek szóba, úgyhogy igazándiból a következő pár nap az abból, tehát hogy próbáltuk kitalálni, hogy ki legyen végül is a másodedző.
Akkor majd később rátérünk, majd beszéljünk most kicsit a csapatról, ugye nem tudok, vasárnap találkoztunk, néhány mondat erejéig ezen a családi napon, és ugye be lett mutatva a csapat, annyit lehet most itt tudni, hogy hál' Istennek csak egy sérült van, nem tudom, hogy az a szezon előtt jó, vagy akkor az a legjobb a nulla, persze az a legjobb a nulla van, mennyire érzed mélynek a keretet? Rendben lesz a csapat idén, vagy ezt ugye nem lehet lehozni a meccset sérülés nélkül, de hogy mennyire lehet pótolni akár bárkit. Tehát elég az a játékos szám, vagy ez is változhat még idén közben bármikor?
Hát én lennék a legboldogabb, azt hiszem, hogyha ezen a kereten nem kéne változtatni, és a sérülések elkerülnek minket. Elég ritka. Szerintem bármelyik más bajnokságban is, de aztán a bajnokságban végképp, hogy megúsztuk sérülés nélkül. Ha most Kevin is itt lenne vonalban, akkor ő számszerűsítené az utóbbi 15 évben, hogy hány sérültje volt valószínűleg pontosan. Úgyhogy ezt soha nem tudtuk elkerülni. Elég szomorú, hogy említett sérültünk is, Róli, az megy be az első felkészülési meccsünkön kidőlt, úgyhogy most őt még pihentetnünk el. Hogyha elkerülnek minket a sérülések, akkor elég mély a keret. Hogyha nem kerülnek el, akkor nem lesz elég mély, akkor fel kell tölteni a titánokból jelen pillanat szerint.
Vasárnap már szóba került. Tyler viccesen megegyezte, hogy tulajdonképpen kész a keret, de Viktor még egy 4-5 játékos majd kell, hogy
ígért,
igazoljon.
Azt mondta, hogy ígért.
Igen, hogy ígért. Ígért. Most gyakorlatilag meg is válaszoltad az előző mondatoddal, hogy a titánokból, tehát alapvetően gondolom egyeztettetek erről a klubvezetéssel, anyagi helyzetről, stb., hogy van lehetőség szükség esetén a külföldi játékosokhoz nyúlni, odafordulni, vagy mindenképpen a titánokból tudjátok feltölteni, vagy ez mennyiségfüggő?
Szívem szerint, mint magyar edző, magyarokkal tölteném fel, ha tehetném, de a légiós számunk se lett feltöltve direkt, úgy tudom, hogy még egy légiós helyünk egyébként szabad, hogyha bármi történik, hogyha sérülés van, vagy esetleg nem megfelelő valakinek a játéka és kéne erősítés, akkor még egy kiadó helyünk van, de most jelen pillanatban erről még nem volt szó. Megvárjuk, amíg elkezdjük az azon, megnézzük, hogy így hogy tudunk menni, és gondolom, hogy majd a vezetőség reagál az adott szituációra.
Pedig lejátszottatok 3 vagy 4 edzőmeccset, most nekem hirtelen nincs, mert kevés számszerű siker, ha jól tudom, milyen tapasztalatokat lehet ebből levonni?
Igen, tudom, hogy ha csak úgy nézzük, hogy győzelem vagy vereség, akkor egyről nem pozitív a mérleg. Egyrésztről augusztus van, és előszezon van, és nem most kell ezeket nyerni. Másik részről mindegyik mérkőzésre jobbak voltunk, és ez volt az, ami nekem számított leginkább. A srácok az elejétől kezdve jól dolgoznak, tehát egy rossz szavam sincs rájuk, keményen dolgoznak a edzéseken. A Klagenfurtba beleszaladtunk az első mérkőzésen, ők már azért egy-két héttel korábban voltak jégen. Ott történtek olyan dolgok, amit mi nem tudtunk kontrollálni, hogy gondolok arra, hogy késve estünk be, sajnos konkrétan leszálltunk a buszról, és már jeges bemelegítés, úgyhogy az se volt túl szerencsés, de ettől függetlenül a Klagenfurt jobb volt egyébként. A Filak meccsen, a második meccsünkön annyi helyzetünk volt, hogy meg lehetett volna nyerni a mérkőzést, lőttünk 5 kapuasat, jól néztünk ki, mégis eljöttek, ők belőtték, mi nem lőttük be, úgyhogy ez egy ilyen mérkőzés volt. Aztán volt a Jesenice, ugye, mégiscsak egy másik ligából éreztük azért, hogy ez egy kötelező győzelemnek kéne legyen, és most már ez jól jönne. Egy kicsit ilyen magyar kupa feelingje volt, ahol se nyerni, se veszíteni nem tudsz, hogy inkább csak veszíteni tudsz. Úgyhogy most meg a Novi Zámkinál meg volt egy 5 perces szünet, ahol kicsit kikapcsoltunk, de leginkább azért, mert összeszedtünk 2 kiállítást, úgyhogy gólt kaptunk 3-5-be, meg 4-5-be is, úgyhogy hamar 3-0 lett az eredmény az első harmadban, és utána szépen kapartunk, és mentünk az eredmény után, és úgy érzem, hogy jobbak voltunk 5-5-be, de megint csak gólra játsszák ezt a sportágat is, és az utóbbi évhez hasonlóan idén is egyelőre még le kell vetköznünk az hiszem ezt a kis görcsösséget, ami a góllövést illeti.
A legutóbbi mérkőzésen, vagy az Amki ellen 2 nagyon csodaszép gólt lőttek a srácok. Ez volt tavaly előtt is, amikor döntőig menetelt a volán, hogy szinte sakmatra nullára kijátszott helyzetekből be is lőtték. Tavaly ugye ugyanez meg volt, vagy egy rossz passzal, vagy egy utolsó befejezés hiányzott. Olvastuk, meg hallgattunk több beszélgetést veled, hogy azt a koncepciót szeretnéd tovább vinni. Azt gondolom, és nem akarok én személy szerint túl nagy terhet tenni rád, de rögtön még azt is a nyakadba akasztanám, hogy idén nem csak tovább kell vinni Kevin-féle sikeres részt kiegészítve, vagy átalakítva úgy, hogy az tényleg sikeres is legyen. A támadó jégkorongot preferálod, ezt is elmondtátok már több helyen, de még ráadásul idén nem csak azzal fogtok megküzdeni, hogy az ICHL-ben jönnek ellenfelek, hanem már a következő szezont az új csarnokban kezdi a volán, ahova több nézőt kell kicsábítani, ahhoz viszont idén lehet elvetni a magokat.
Igen, az egy nagyon szép kihívás, főleg, hogy így felvezetted, megint megnyugodtam.
Egy pici terhet még így rádobunk a vállára.
Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ezekkel mind tisztában vagyunk, és hogyha most az új csarnokot felhoztad, akkor beszélgettünk a srácokkal, és az egyik első meetingünk a csapattal pont az volt, hogy teljesen más körítést szeretnénk adni a hazai meccseknek, hogy érezzük azt, hogy itt sok évtized után a Raktár utcát valószínűleg el fogjuk hagyni, és rengeteg szép emlék köt minket ez a pályához, még akkor is, hogyha vannak légiósok, akik ezt nem nagyon tudják átérezni. Én itt nőttem fel, úgyhogy nekem ez mindig sokat fog jelenteni, és itt vannak olyan magyar játékosok is, akik ezt tudják, úgyhogy elvárom tőlük, hogy az összes hazai mérkőzésünkön csúszunk-másszunk, és olyan hokit produkáljunk, amivel ki tudjuk szolgálni a nézőinket, és kellőképpen búcsúzni majd a Raktár utcának a milliójétől, és úgy elkezdeni az új szezont majd az új arénába. És a másik dolog, amit felvezettő, hogy ez, hogy a támadó hokit preferálom, azt hiszem, legyen a szurkoló edző játékos, mindenki koronggal való játékot szereti, amikor támadhatsz és gólt lőhetsz. Mi ehhez az alapokat jól letettük a Kevin által, hogy kell keményen védekezni és fegyelmezetten támadni, úgyhogy mellette vissza is tudjunk zárni és védekezzünk. Csak aztán nagyon elment a fókusz arra, hogy annyira óvatosak voltunk, hogy a góllövés meg abba maradt. És ahogy említetted, az első évünkben még lőttünk ilyen hasonló szép kijátszott dolgokat. Én úgy érzem, hogy ott még az előtti évből, amikor még Antti Karhula volt a vezetőedző nála, teljes szabadság volt támadásügyileg, viszont nem volt védekezés, úgyhogy nagyon sok gólt lőttünk, és nagyon sokat kaptunk. Uh-huh. És egy kicsit az önbizalom, az a sok góllövés, az átcsúszott ugye a Kevin első évébe, úgyhogy ott pont jól egyensúlyba jött a Kevin által preferált védekező oké, és a mi támadó szellemű játékunk. És a második évben ez egy kicsit megcsappant, és a védekezés lett sokkal inkább előtérbe helyezve, úgyhogy én most azon próbálom segíteni a csapatot, hogy azt a tehetségünket, ami volt, és nem tűnt el, azt újra megtaláljuk, és olyan játékosok, mint a Hári János, a Bartol is, vagy bárki más, akik azért ebben a ligában azért termeltek szépen pontokat, ugyanúgy meg tudják ezt tenni, és a légiósaink is egyébként azért mégiscsak a Leclerc is pont erős volt ebbe a bajnokságban, a Levens is pont erős volt, úgyhogy gondolom, hogy van elég olyan játékosunk, aki gólerős tud lenni, a többieknek meg ez fel kell lépni, úgyhogy még egyszer rövidre zárva egy kis egyensúlyt szeretnék teremteni jobban, hogy megmaradjon a fegyelmezett védekezés, de némi hát hogy is mondjam, kis szabadságot vagy teret engedve a játékosok kreativitásának és kibontakozásának, úgy hát ha jönnek majd a gólok is.
Említetted a Raktár utcát, a hazai pályát, és a felkészülési meccsek mindegyike idegen, ráadásul két első forduló is idegen, tehát csak szeptember 22 amikor a Raktár utca meg tud telni először, reméljük így lesz, ráadásul mondjuk épp a Salzburg ellen, tehát az itt mondjuk minden meccs egy jó hírig, de az talán különösen. Kik viselik a felvárókat, ezt talán a turkolók még nem láthatnak. Gondolok a C és a Betikre.
Igen, a Hári János marad a csapatkapitányunk, mellé Magosi Bálint csatlakozik, aki nem kell bemutatni, egy remek karakter és személyiség a jégen és az öltözőben, úgyhogy, és magyar ráadásul, úgyhogy ő fogja az albetűt viselni, és egy légiósunk, a Campbell fogja megkapni a másik albetűt, aki megint csak hasonlóan szuper személyiség, mint akár csak a Magó, és már évek óta itt van, ő mindig szívén viseli ennek a csapatnak a sorsát, mindig érdekli a magyar kupa, stb., úgyhogy ők fogják hivatalosan hárman viselni a betűket, de melléjük egyértelmű, hogy azért még a Bartol és Istire és a Stipsis Bencére is számítok, tehát így ötüket nevezném meg, mint líderek, hogyha esetleg ugye sérülés vagy bármilyen másoknál fogva a három másik albet is nem tud játszani, akkor így csúsznak tovább a betűk.
Egy nagyon picit hadd kanyarodjak vissza két kérdéssel ezelőttre, mert amikor mondtad Karhulát és Kevin Konstantint, gyakorlatilag nem párhuzamba állítottad, hanem összekapcsoltad ezt a dolgot. Ez szerintem nagyon érdekes, mert ezt így szerintem senki nem gondolta végig, hogy tényleg az előző, az a Kevin Konstantin érát megelőző évben tényleg arról beszéltünk, hogy rengeteg gólt lő a volán, rengeteget kap, és ez nekem így tökre, hát ti vagytok a szakemberek, mi meg a nézők, nekem legalábbis ez így nem jött át, de így ennek fényében egy szerintem egy nagyon fontos információ volt, és így megérthettük ezt az ívet, amit leírt a csapat, főként eredményességben. Eredményesség. Utolsó mérkőzésetek a Mountfield ellen lesz Bécsben, 7-én, információ annak, aki nem hallotta, nem tudta. Mit vársz ettől a mérkőzéstől konkrétan? Nem eredményileg, hanem szakmailag.
Igen, valószínűleg papíron és úgy alapjában is ez az azért a legkeményebb mérkőzésünk, és egyáltalán nem bánom, hogy a szezon kezdete előtt azért egy ilyen kaléberű csapattal fogunk találkozni, mert egy évvel ezelőtt, amikor a CHL-be bejátszottunk, és hasonló erősségű csapatokkal találkoztunk, akkor lehet, hogy nem nálunk volt a korong, és nem biztos, hogy fel tudtuk venni a tempót, de azt a lendületet és azt az összeszedettséget át tudtuk vinni a szezon kezdethez. Úgyhogy remélem, hogy legyen bármi is az eredmény, ez a mérkőzés szolgálni fogja majd ezt, és segíteni fog minket. A csapat szempontjából rengeteg dolgot átmentünk már, a többségnek emlékeztető, az új játékosoknak újdonság egy kicsit, de mégiscsak még mindig ilyen teszt üzemszerűen megyünk. Az utóbbi két évhez képest én szeretem megbolygatni a sorokat, szeretek kipróbálni embereket másokkal, hogy lássam, hogy milyen opcióim lehetnek esetleg, hogy milyen más kémiát találok, mert ez a csapat az utóbbi két évben az első naptól az utolsóig általában ugyanúgy nézett ki. Ha nem ment jól egy sornak, akkor is együtt maradtak. Én ezt az augusztust most arra használom a stábbal, hogy mindenkit ki tudjunk próbálni különböző sorokba, esetleg szituációkba. Használunk olyan játékosokat emberhátrányba, akiket a Kevin egyáltalán nem akart használni. Használunk olyan játékosokat előnybe, akik nem voltak előnyösök, úgyhogy szeretnék mindenkinek lehetőséget adni, és hogy megmutassa, hogy mi van. Úgyhogy lehet, hogy ez egy ideig nem az eredményesség oldalra fog menni, mert ugye mégiscsak edzünk 2-3-at az új sorokkal, aztán játszunk egy mérkőzést. Meglátjuk. Én úgy gondolom, hogy mindenből lehet tanulni, és mindegyikből tanulni fogunk, legyen az jó vagy rossz, úgyhogy nagyon várom már azt a mérkőzést.
Ugye említettük a stábot, vagy pillanatra, és igen, néhány kérdéssel ezelőtt arról talán említettük, vagy szóba kerül Szarzi, úgy volt, hogy ő lett a assistant coach. Aztán ez is így megváltozott, és hát talán jött egy jobb. vagy úgy gondolom, hogy talán jött egy jobb, és ugye ti dolgoztatok Tylerrel együtt, fordított felállásban. A kérdés az, hogy itt most két vezetőedző van, vagy van egy ilyen alá fölé rendeltségi, vagy inkább tényleg a team számít?
Nekünk anno is ő volt a vezetőedző, én voltam a másodedző, mégis együtt csináltuk mindent, nem igazán foglalkoztunk ezzel, hogy most kinek milyen titulus van a neve mellett. Én vagyok az, akinek ki kell mondani a végső dolgokat, és én vagyok a döntéshozó, és én is viszem el a balhét, ha kell. A management tervezte, hogy a Szarzit megtartjuk, és a Szarzi jelezte, hogy ő el szeretne kezdeni edzősködni, és sokáig hezitált is a Szarzi egyébként. Én szerettem volna minden pontot tenni ennek a végére, és amikor a Tyler megtudta, hogy a Kevin elmegy, akkor ő jelentkezett is egyből. Amúgy is mi tartottuk a kapcsolatot egyébként, de hívott, és gratulált, és felajánlotta a segítséget. Hogyha kell, akkor a szezonáján idejön esetleg, mert most éppen amúgy is ráér, és vagy ha kell, akkor szezon közben ideugrik, én meg megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, ha egész szezonban itt lennél, és onnantól kezdve beindult az egész. A Szarzi is remek karakter, szuper játékos, remek múlttal, azt hiszem büszke lehet a karrierjére. Nem tudom, hogy ő képes lett volna úgy segíteni nekem, hogy egyik nap még ezeknek a srácoknak a csapattársa volt 10 évig, majd a következő nap már úgy kell viselkedni, mint edző, és úgy irányt mutatni nekik. Ha az a döntés lett volna, én elfogadtam volna, azt hiszem, hogy megoldjuk, és akkor jobban használtam volna mondjuk a személyiségét és a karakterét. A Tylert megismertem, és tudom, hogy milyen eljött ott a munkája iránt, és annó tőle tanultam én is az alapokat. Ő pedig a játékosa volt a Kevinnek, úgyhogy így körbe is értünk igazándiból. És nem hiába választottam én is a Tylert azért, mert megbízok benne, tudom, hogy tényleg azért jött ide, hogy segítsen nekem, és itt ki kell emelnem a kapusedzőnket is. Egyébként Szamuli Norbert, aki hasonló fiatal velem, egy idős finn, ő is remek szakember, úgyhogy így hárman vagyunk, és teljes mértékben megosztjuk a munkát, és megbeszélünk mindent, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen edzői stáb alakult ki, és sokan kérdezték egyébként, hogy nem félek attól, hogy a Tyler azért lát ebbe lehetőséget, hogyha nem úgy megy neki a dolgok, akkor ő át tudja venni. Én meg erre azt tudtam csak mondani, hogy idehozhatunk egy 50 éves NHL szakembert, és asszisztnak annak is előbb-utóbb az a terve, hogy esetleg vezetőedző legyen, akkor inkább már egy olyan másodedzővel szeretnék dolgozni, akit ismerek és megbízok, és előbb-utóbb egy motivált másodedzőnek úgyis az a terve, hogy vezetőedző legyen, úgyhogy így kötöttünk ki a Tylernél, és most nagyon örülök, hogy Röpke, nem is tudom, pontosan 10 éve dolgoztunk utájára együtt, úgyhogy mármint mi, ő Fehérvárról csak 7 éve ment el, azt hiszem, de mi 10 éve nem dolgoztunk együtt, úgyhogy örülök neki, hogy így újra összeálltunk.
Egyébként jó volt látni vasárnap azt, hogy mosolyogtok folyamatosan, és nem csak azért, mert...
Hát most még a szezon előtt várjunk azért.
De nem,
tehát... Egy 10 forduló után majd meglátjuk, hogy a sérgó mennyire lesz.
Erre majd a vége felé a beszélgetésnek vissza fogunk térni. Egy nagyon picit még maradnék Kevinnél. Ugye nagyon sok mindent lehetett róla olvasni, a személyiségéről, a munkamoráljáról, tulajdonképpen mindenki elmondott róla mindent már, téged is megkérdeztek már többen. De talán azt kevesen, hogy milyen volt vele együtt dolgozni?
Nem egyszerű. Azon kívül, hogy egy remek szakember tényleg, és egy a fanatizmus a jégkorong iránt az határtalan, és amennyit dolgozik, és jól is látja egyébként magát a játékot. Van egyfajta stílusa, ami nem kimondottan ember központú, vagy ember barát, vagy az empátián alapul. Feketén-fehéren megvannak az irányok, és a mi kapcsolatunk is igazándiból ilyen volt. Én úgy éreztem, hogy nekem azért remek lehetőség, hogy egy ilyen neves szakember mellett dolgozzak. Ő a vezetőedző, én a másodedző, nekem az a dolgom, hogy az ő keze alá dolgozzak, és mindent megtegyek, ami neki kell, és ezáltal a csapat eredményes legyen. Én próbáltam egyfajta hidat alkotni azért közte és a csapat között, úgyhogy nem volt egyszerű, nehéz volt, mert dolgozni kellett, amivel nincsen baj, csak mellette nem építettük úgy a kapcsolatunkat, sem mint stáb, vagy ő, mint én, néha egyértelmű beszélgettünk, de nem volt olyan, hogy most gyere, menjünk el, ígyunk meg egy sört, és vagy vacsorázzunk egyet, és dumáljunk, vagy nem tudom. Mindig a munka, a videóelemzés és a statok gyűjtése volt a központban, és ezt azért el lehet viselni, nem probléma, csak 2 éven keresztül minden nap reggel 7-kor minimális beszélgetés, vagy bemelegítő kávé mellett egy kis dumcsi, vagy sztorizás, az nem sok volt, hanem leül, laptop kinyit, és meló. Úgyhogy így nézett ki az életem igazándiból 2 évig.
Kicsit leforgács volt azért? Vagy inkább csak éhessé tett az emberi kapcsolatokra?
Lehet inkább az első. Igen, én is a végén úgy éreztem egy kicsit én is, hogy láttam a srácokon is egyfajta befordulást, és magamon is észrevettem azért egy idő után, bármennyire is próbáltam ellene tenni.
Hát akkor ugye nem tudjuk a jövőt, sajnos, mert a sorsolást megnéznék, de akkor igazából ez csak meg, hát ugye mondják, hogy a hokis edző ugye az azért nem egy nyugdíjas állás, tehát amint aláírtad a szerződést, onnantól kezdve minden megy rövidebb, nem? Tehát, hogy azt várja az ember, hogy mikor rúgják ki, de akkor igazából ez csak időkérdése volt. Tehát van az a, hát legtöbbször szerintem ez szokott előfordulni, hogy így elfárad a kapcsolat. Ha siker van, akkor gondolom ez később, ugye a tavaly az nagyon magasra lett rakva a lét, és azt tényleg nem is, azt nem is tudom, hogy lehet-e. Valószínűleg nem, ez nincs olyan csapat, majd NHL-ben talán egy-kettő, de nem nagyon szokott ilyen előfordulni, tehát akkor ez egy időkérdése volt itt a váltás, ha jól érezzük.
Igen, hát most mondhatunk bármit, azért bármilyen személyiség is volt, vagy bármennyit is dolgoztunk, az eredményt szállította az első évben mindenképp. Az, hogy mellette volt a szerencsénk, volt. Ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, a mellé szerencse is kell, hogy párosuljon. Mi mindent megtettünk, mint edzők, mint csapat, mint játékos, mint klub, hogy szerencsések legyünk, és éppen úgy álltak a csillagok. Éppen COVID utáni időszak volt, voltak csapatok, akik még csak próbáltak talpra állni a COVID utáni időszakból. Nem olyan volt a keretük, szerencsések voltunk azért a playoff kimenetelét is tekintve, amilyen ellenfeleket kaptunk. Úgyhogy szerencsés szezon volt, de megérdemeltem, voltunk szerencsések. Aztán itt említettétek, hogy az jégkorong edző, ugye, hát nem egy életre végéig szóló munka, ezt én is tudom, ezt most még jobban érzékelem, és tudom, és minden nap eszembe jut, és nagyon sokan emlékeztetnek erre, higgyétek el, csak hogy megnyugtassanak. Erre azt tudom mondani, hogy én meg ezért dolgoztam most már ez a 12.-13. évem talán, mint edző, és hogyha nemet mondtam volna erre a lehetőségnek, akkor azt értem még így bennem. Tisztában mondjuk vele, hogy...
Bocsánat, én lehet, hogy félreérthető voltam, én nem azért mondtam. Csak ja, nem. Ez a tapasztalat, meg ha valakit valamnak kirúgnak, az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve el kell menni raktárosnak, hanem akkor egy másik, csak hogy egy csapatnál ritka az, hogy 2-3-4 évig akár kiúgja az egyző. Én kívánok neked, nem tudom, 30-at. Nem, annyit nem, mert majd azért a válogatottan is van meló. Tehát, hogy, de hogy...
Igen, hogy legyen egy-két év bármennyi, én örülni fogok. A Kevinnél is egyébként neki is egyébként jót tesz a változatosság, mert ő neki van egy elképzelése és stílusa, amit ő 35 éve cipel, kicsit mindig élesít rajta, de nem sokat változtat, és egy idő után ebbe belefásul a csapat, úgyhogy ő most elment egy ilyen junior csapathoz, ahol a korosztályok azért változnak 2-3 évente, ugye kiöregednek és jönnek újak, úgyhogy ő mindig taníthatja ugyanazt, ugyanabban a stílusban, mert mindig annyi mennyiségű új játékos fog jönni, akiknek ez mindig újdonság lesz az ő személyisége is, és a játékrendszer is. Egy ilyen felnőtt csapatnál, mint nálunk, ahol próbáljuk a csapat gerincét egybetartani, és mondjuk a 80-85% remélhetőleg 2-3 évig, 4 évig majdnem ugyanaz, nehéz úgy, hogyha te vezetőedzőként nem hozol be újdonságot, és nem fejlődsz a korral együtt.
Tehát, hogy meg is válaszoltad egyébként a kérdést, hogy amit így nem tudom, hogy tőle mennyit tanultál, biztos sokat, vagy gondolom, mert tényleg, amúgy te is említetted meg, mert sok emberrel beszélünk, és igen, mondták, hogy elég aprólékosan dolgozott, hogy mit viszel tovább, és mi vagy akarsz, vagy szeretnél, vagy nem is tudom, hogy tudsz, és mi az, amit látottad a tavalyhoz képest?
Hát én igen, fogos kérdés, mert sokkal több pozitívum van, amit magammal tudok vinni. Itt van a Kevin személyiségem, az én személyiségem, ami nem teljes mértékben egyezik, ami nem hiszem, hogy probléma, mindenki más, mindenki máshogy kommunikál, vagy máshogy motivál, máshogy tartja a meetingjeit. Én az alapdolgokat, ahogy a Kevin dolgozott, azt értékeltem és csodáltam, amennyi energiát belefektet, és hogy építi fel azt, hogy mit mutassunk meg, vagy hogy néz ki egy meccsnapunk, vagy egy edzés. Nem csak felnyitottunk mindig egy edző feladat füzetet, vagy nem az internetről néztünk feladatokat, hanem általában megnéztük, hogy a csapatunk mely területeken igényel fejlődést, és azokat beleépítettük az edzésünkbe, és kreáltunk feladatokat. Ez például nekem nagyon szimpatikus volt. Azon kívül az, hogy szeretett nagyon hosszú videómeetingeket tartani, ami néha elhúzódott egy óra 10 percesre, és az emberi agy már nem fogadja be a 15. perc után se, attól függetlenül, amikről beszélt, és ahogy beszélt, az érdekes volt, csak ilyen hosszan nehéz ezt átadni a csapatnak, úgyhogy ha ezt ő hajlandó lett volna mondjuk a 20 ugyanolyan klippünkből 3-at megmutatni, összek a felnőtt profi játékosok, azt hiszem, abból a 3 klipből is megértették volna, és nem kell akkor mind a 20 ugyanazt a klipet megmutatni, hogy itt ezért rontottuk el, és ezért rontottuk el, ezért rontottuk el. Úgyhogy én ezekből tanulok például, hogy hasonlóan látom a játékot, próbálok bele újdonságot vinni, próbálok nekik teret hagyni, és hogy legyenek kreatívak, de megpróbálok egyszerű, egyenes kommunikációt alkalmazni feléjük, és megpróbálom a meetingeket 13-16 perc alatt ledarálni nekik, és remélhetőleg ugyanannyi információ át is jön, és benne is marad a fejükbe. Úgyhogy ezeket tudnám így most értelem mondani.
Az érdekes egyébként, hogy pont Tyler volt az, aki, amikor voltam ezen a videóedzői konferencián, akkor Tyler pont ezt emelte ki, ezt a negyedórás intervallumot, és Magyi is erről beszélt. Egy ilyen zárójeles közbevetett, nem is azt mondom, hogy kérdés, Albi még az adás előtt Görögországból küldött egy kérdést, ami igazából nem is kérdés, de úgy szólt, hogy te hogy érzed, mert mi, amikor megtudtuk, hogy te lettél az edző, a vezetőedzője a Fehérvárnak, akkor egy pici párhuzamot vontunk közted és Mogyi között abból a szempontból, amikor ő a válogatottnál kellett, hogy átvegye a stafétát, hogy nem lehet rá nemet mondani, de csak veszíteni lehet vele.
Igen, van bennem valami. Tekintve, hogy ott is én akkor ráadásul pont válogatottnál voltam, mint videóedző.
Igen.
Ott is az utolsó pillanatban jött a gyármótól van ennek a megbetegedése. Itt is az utolsó pillanatban távozott a Kevin, úgyhogy most ilyen pillanatban én is egy olyan csapattal kezdem a szezont, amihez igazán az összerakásával, tervezésében nem sok beleszólásom volt. Remélem, hogy tudok annyit segíteni ennek a csapatnak, és úgy irányítani őket, hogy látszódjon az, hogy megérdemelten kaptam meg a lehetőséget. Én tudom, hogy ezek csak eredmény formájában fognak megmutatkozni, mármint a szurkolók felől, tehát ők semmit nem fognak abból észrevenni, hogy én hogy dolgozok, vagy kit építek be, vagy hogy az egyik fiatal nap a jég ideje 4 percről felment 9-re, mert így is kikapunk, és úgy is kikapunk. Fiatalíthatok, hogyha nem nyerünk mellett a meccseket. Egyértelmű, hogy győzni szeretnék, akár csak a csapat. Nagyon szeretném, hogy az első szezonom is sikeres legyen itt a csapat élén, de azzal is tisztában vagyok, hogy lesznek olyan időszakok, amikor nem mindig fogunk nyerni, és akkor azért lesznek sok hozzáértő, aki akkor majd a fejemet akarja valószínűleg.
Hát lesznek majd a kis out Hashtag kis out.
Hashtag
húzva out. Hozzászólások, igen.
Igen, igen.
Biztos lesz, persze.
Ilyen világban.
Egy ilyen nagyon hirtelen csavarral, most ugorjunk egy picit, kis Dávidhoz, aki a anyukájánál a kórházban szaladgál a folyosón. Hogyan lett éjjel korongozó?
Pont így, ahogy mondtad. Én Tatabányán nőttem fel, és...
Ez pont egy hoki város, tehát egyértelmű.
Igen, igen, és édesanyám szemész, orvos, és itt Fehérváron kapott állást, és amikor ide költözünk, akkor bementem hozzá egyszer, már nem megszó, hogy miért, csak bementem, és ott belefutottunk dr. Majzik Ernőbe, ugye a volán csapatorvosába, vagy a válogatott, hogy hát ugye mindenki tudja, hogy ki ő, és annyit mondott édesanyámnak, hogy milyen jókötésű fiad van, miért nem viszed el jégkorongozni. Aztán azt se tudtuk igazán, hogy mi az a jégkorong, de édesapám a következő napra már hazajött egy táskányi felszereléssel, és onnantól kezdve én meg a jégpályára jártam, és a mai napig oda járok.
Én bevallom, ugye én voltam az, aki nem hagytam magam eltéríteni ilyen külső mindenféle podcastekkel, és én a te pályafutásról kb. Nullát tudok. Tehát én most itt puskázom.
Pont ilyen érdekes.
Itt a kérdéseimből nekem itt az van, hogy te a Trünava csapatál volt az első klubod?
Nem az volt az első klubom, a Fehérvár volt az első klubom.
Csak annyi, hogy az Elite Prospektsen az az első klub, mert talán az volt az U16-os csapatod?
U18-as, és szerintem akkor még előtte nem nagyon tartották nyilván ugye a fiatal
korosztályokat. És van olyan, hogy Trünava, akkor hogy volt? Összegyük itt rendben, és van itt Salzburg, Egyesült Államok?
Igen.
Na, vezessük ezt, hogy történt?
Tehát Fehérváron kezdtem el. Jégkorongozni, és U10-től U16-ig itthon játszottam. Aztán jött egy lehetőség, hogy Hajós Rolanddal egyébként, hogy kimenjünk Nagyszombatra, Trünavába, és az akkori, vagy hát már akkor is ugye a szlovák U18-as bajnokság azért komolyabb volt, mint a magyar, mert talán ott volt nem is tudom, legalább, vagy 48-50 meccsünk már U18-ban, még a magyar bajnokságban örültünk, hát a 15-20-at elértük. Most szerencsére azért ez már változott, meg több csapat van azóta, de akkor nálunk abban az időben nem volt túl sok, úgyhogy a fejlődés szempontjából léptünk ki Szlovákiába. Aztán a Salzburgi Akadémia meg akkoriban indult, és egy páran magyarok mentünk ki próbajátékra, ahol többek között én is sikerült megfelelnem, hogy felvegyenek oda. Ott is két évet játszottam, ott a Nagy Gergővel is kint voltunk, Kóger Dániellel is kint voltunk egyébként, Somogyi Balázs is kint volt, úgyhogy voltunk páran magyarok. És utána egy salzburgi edzőm által kerültem ki Amerikába, gondoltam, hogy azt is megpróbálnám. Most már tudom, hogy nem volt elegendő információm ahhoz, hogy működnek ezek a dolgok, akkor még nem nyílt ki ennyire ez az információ áramlás. Most már manapság azért sokkal többet tudni arról, hogy hova tudsz kimenni, és mi hova éri meg kimenni. Én nem várom ezt sem, mert még jobban megtanultam a nyelvet, ott is szereztem barátokat, úgyhogy egy ilyen 4 éves légőskodásom után pedig hazajöttem újra Fehérvárra, ugyanúgy a Titánok csapatába, és akkor még játszottam 2 évet az akkori MOL ligába, és utána a klub olyan anyagi helyzetbe került, ahol a két felnőtt csapatot, ugye az Ebelt és a és a Móligás PAM csapatunkat nem tudta fenntartani, és akkor volt egy pár év, amikor megszűnt a Titán, és akkor hagytam abba, és kezdtem el az edzősködést, úgyhogy röviden ez az én jégkorongos pályafutásom.
Uh-huh. De akkor azt, hogy te abba hagytad a jégkorongot, annak köszönhető, ez hülyen jön így ki, tehát amiatt történt, mert megszűnt a Titán?
Az csak az egyik.
Oké, mi volt?
Oka volt. Igazándiból volt egy sérülésem, de nem, az nem árt láthatott volna ott abban, annak a szezon végén nekem kiugrott a vállam. De azon kívül jól ment a játék, szerettem. Csak már úgy megérintett annak a szele, hogy mi van, hogyha mégsem olyan karriert futok be, mint amit megálmodtam magamnak, hiszen abban a két évben, amik még itthon játszottam az ERSZ, vagy az akkori MOL ligába, néha-néha felhívtak az Ebel csapattal, de epizód szerep jutott nekünk többnyire fiataloknak, és nem gondoltam, hogy ebből én hosszú távon valószínűleg majd meg tudok élni, és nem szerettem volna a MOL ligán belül elköltözni egy másik városba, és Fekti István megkeresésére akkor az akadémiánál felajánlották, hogy mi lenne, hogyha elkezdenék edzősködni. Az U20-os csapat másodedzője lettem a Tylerrel, úgyhogy akkor indult a mi edzői kapcsolatunk.
Ekkor hány éves voltál?
22.
Ezt csak így zárójában jegyzem meg. Ami az egyik legnagyobb problémánk nekünk, hogy te is azt mondtad, hogy még fiatal voltál, de már nem. Ugye, hogy még mindig a fiatalokat, vagy hajlamosak vagyunk a 22 éves játékost is Magyarországon fiatalnak tekinteni, holott ő neki már bőven kész játékosnak kéne lennie. Ez csak zárójelben még egy picit, majd később az utánpótlással, mivel ugye egészen mostanáig az elmúlt, nem is tudom, 5 évvel ezelőttig az utánpótlásban dolgoztál, erről még majd fogunk beszélgetni.
Egyébként, bocsánat, ez is azért egy komoly döntés, így meghozni 22 évesen, hogy az ember látja.
Én mindig igyekeztem a tanulást és a hokit párhuzamosan csinálni, de nem a testnevelési egyetemet kezdtem el, amíg játékos voltam, hanem szintén Veszprémbe jártam a Pannon Egyetemre. Úgyhogy nem terveztem egyáltalán, hogy edzői karriert akarok elkezdeni a jégkorong mellett, hanem amikor jött ez a döntés, akkor én is váltottam, és akkor kezdtem el átiratkozni a testnevelési egyetemre. És hát azt kell mondjam, hogy bármennyire is fájt és hiányzott, és a mai napig hiányzik, vagy visszagondolok, hogy mi lett volna, ha folytatom. Tudom, hogy reálisan még itt a Erste Ligába elkészítettem volna egy 8-10 évet, csak a nagy kérdés meg az lett volna, hogy utána mihez kezdek. Így meg, amikor mérlegettem, arra gondoltam, hogy milyen jó lesz, ha esetleg még mindig 35 éves vagyok, vagy leszek, és már elmondhatom, hogy lesz több mint 10 évnyi edzői rutinom már látom mögött, és most erről beszélgetünk, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy a döntésnek bizonyult.
Nehéz vitatkozni, de majd megkérdezzük a szezon végén.
Igen, mindenki ezt.
Térjünk most egy picit rá erre az utánpótlásra. Ugye az egyik gyakrabban feltett kérdés, hogy miért nem sikerül nekünk utánpótlás szinten védőt kinevelnünk. Ebben szerinted milyen ráció van, vagy mi lehet ennek az oka?
Mert azért mégiscsak a felnövekvő generáció az azt látja, hogy kik a világsztárok, és a világsztárok azok mindig a góllövők, akikről szólnak a hírek. Így minden játékos, minden fiatal, én szerintem először arra vágyik, és senki nem látja a lehetőséget, hogy hátvédként.
Védőként. Hát azért
Mikor? Hát ez már változott szerencsére.
Ja, most változott azért, már, jó.
Most már igen, tehát az utóbbi években mondok később, vagy korábban, manapság azért most már egyre jobban látszódik az, hogy mennyit jelent az, hogyha egy hátvéd offenzív és támadó szellemű. Az, hogy miért nem tudunk kinevelni, ott kellenek edzők, akik segítik ezeket a srácokat, amiben megint csak fejlődünk és növekszik ez a létszám, és utána meg kell velük szeretetni ezt a pozíciót, fenn kell tartani az érdeklődésüket, meg kell nekik mutatni, hogy ez egy nagyon jó pozíció, és neked nem csak arról szól a jégkorong, hogy te védekezzél, és te nem fogsz korongba érni, úgyhogy egy kicsit a gondolkodásmódunkat át kell állítani, azt hiszem, de én úgy látom, hogy ezt a mostani generációnak és a jövő generációnak ez már nem ilyen fájdalom, hogyha őt hátvédként kezdik el nevelni fiatalon. A mi időnkben azt tették hátra, aki nem tud korcsiázni.
Ez egy luk volt, amire most azt reméljük, hogy hihetünk neked, optimistán azt mondod, hogy azért ezt a lukat később sikerül majd betömni, mert a mostani fiatalok nem sértődnek meg ezen a történeten.
Én nagyon remélem, megtekintve azt, hogy milyen sok klub van és mekkora létszám van már egy bajnokságban. Tehát lehet, hogy nem tudtunk kinevelni átvideket 20 éven keresztül, de volt 3 csapat, amiből tudtam volna átvideket kinevelni. Abból is voltak 5-en, akik tudtak korcsiázni, és abból is 3 tudta rendesen lőni, úgyhogy azért elég limitált volt ez a létszám, amiből te neveljél ki átvideket. Most meg olyan sok játékos van, hogy remélem, hogy ez nagyba változni fog a következő években.
És mondjuk mi, amikor védőkre gondolunk, és szurkolóként, nekünk ugye mindig azt hiányzik, hogy a kékről tényleg pattintottat lőjünk már el. És mert ezt nem nagyon látjuk. És hogy ennek van valami speciális edzésformája, vagy csak annyi, hogy naponta ezret el kell lőni?
Nincs. Az edzés. Ennyi. Uh-huh. Hogy olyan az egy dolog, hogy te megpróbálod az edzést úgy megcsinálni, amivel próbálod szimulálni magát a meccset. Igaz? De mellette olyan mérkőzéseket is kell játszolod, ahol az ellenfél téged arra kényszerít, hogy te lőjél egy komoly kapáslövést, mert amíg neked van időd itt átvenni, meg cseleket húzni, és azt csinálsz, amit akarsz, azért mert mondjuk korcsázás ügyeleg annyira kimagaslik valaki a mezőnyből, hogy azt csinálni, amit akar, addig nem fogunk ilyeneket látni. Tehát egységesen a szakemberek fejlesztésével és a játékos fejlesztésével magát a korosztályos bajnokságokat kell erősítenünk, és minél több elhivatott edző veszi komolyan a munkáját, és lát benne, hogy meglátja ezt a csodálatos érzést, ahol rájön, hogy emberi életekkel dolgozik, és nekik akar jobb dolgot teremteni, akkor a játékosok is elkezdenek úgy fejlődni, hogy nem két csapat lesz, aki egymással versenyezik, hanem remélhetőleg lesz 7-8, és azok a típusú mérkőzések majd rákényszerítik a játékosokat arra, hogy ne csak edzésen kelljen gyakorolni ellenfél nélkül a említett kétvonalas kapáslövést.
Még egy gondolat. Az utánpótlás nem maradva, és ugye korábban nem beszéltünk arról, hogy a nagy csapatnál most te, mint magyar edző, szeretnél a magyar játékosokra támaszkodni. Nem kérem, hogy név szerint említsél játékosokat, de akarsz nyugodtan. Vannak jelenleg a titánok keretében olyan játékosok, akik egyébként beférnének, ha nem lenne tele az Ice Liga keret?
Ez mind a próba, vagy az alapján derül ki, hogy kipróbáljuk őket. Ugye, ahogy te is mondtad, nem a 22 éves fiatal, hanem a 18, tehát ezeket a 18 éves srácokat akkor minél korábban meg kéne meríteni. És akkor kiderül, hogy kiben van lehetőség. A mostani titánokban is vannak nagyon tehetséges fiatalok, és számítok is rájuk. Néhányan már azért megfordultak nálunk. Volt, aki igen pillanatban csak edzésen volt, volt, aki már meccseken is. Volt olyan, akire azért számítok, de még nem volt lehetősége nálunk lenni. De azért hosszú szezon is, és valószínűleg fognak azért lehetőséget kapni, hogy megmutassák magukat.
Kicsit itt a vége felé szerintem csapkodó a kérdésünk, mert van ezen egy sorvezetünk, és ott már össze-vissza megyünk. Nilssonnak a sérülése teljesen rendben jött, mert ugye sajnos ki kell fagyni a VB-t is, amit nagyon sajnálunk, mert nagyon közel voltunk, de lehet, hogy erre lesz kérdés, akkor ő rá lehet 100%-osan számít.
Igen, minden rendben van vele. Azt mondta, hogy teljes értékű munkát tudott végezni a nyáron. Nem fáj a feje, nincs semmiféle utóhatása ennek az agyrázkodásnak, úgyhogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy jól van, de hát
meglátjuk.
Mert ugye az erősen a következő ilyen ütközésre.
Kékvonalas jobbkezes lövésekhez ez pont kapcsolatban.
Igen. Igen.
Mondhatod nyugodtan, hogy ebbe a témába nem szeretnél belemenni, de azért azt gondolom, hogy a magyar jégkorongot, vagy a magyar jégkoronggal foglalkozókat érdekli ez a kérdés. Ti mondhatni testközelből megéltétek az osztrák pontrendszernek az előnyeit, hátrányait, persze a Fehérvárt ezt kevésbé érintette, de ugye az osztrákoknál ebből komoly viták és botrányok alakultak ki, majd megjelentek itt Magyarországon ezek a pontrendszer, illetőleg a vele kapcsolatos aggályok, vélemények, ötletek, gondolatok. Egy picit a múltba tekintve titánok, tehát akadémia szinten is megjelennek már a légiósok. Jót tesz-e ez szerinted a magyar jégkorongnak? Vagy ez azért van, bocs, mert tök jó, hogy van ennyi akadémiánk, de még mindig nincs ennyi játékosunk, és valamiből fel kell tölteni.
Igen, ez utolsó gondolatod is megállja a helyét. Egyértelmű, hogy a magyar játékosokra kell támaszkodni. Néha melléjük nem árt azért, hogyha más versenyhelyzetet is sikerül kialakítani, és kicsit szocializálódnak külföldi játékosok körébe is, ha egészen addig még egy természetes létszámot fel lehet tartani, ahol még van egyensúly, vagy azért mégiscsak a magyarok vannak többségben, akkor az mindig pozitívum. Itt ha be kell látni, hogy azért egy titánból is, hogyha egy-két játékos sikerül kinevelni, aki megállja az ászokirigban helyét, akkor már jó munkát végeztek a titánok, és hogyha a másik maradék 18 játékosból 15 pedig legalább az erszedik a szintjén megmarad, akkor megint csak. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy mi is a fő cél igazándiból, hogy igazoljunk két légióst, és tegyük be oda azt a tehetséges egy magyart, akivel esetleg az a sor kiegészül, és fel tudják készíteni arra, hogy a következő szintre lépjen, vagy csak, hogy egy újabb Erste Liga szintű játékos neveljünk ki, nem tudom, de valami szintén. Én voltam mindegyik szituációban, én voltam titánedző is, ahol két légiósunk volt, vagy maximum három, és többnyire a magyarok beépítése volt a cél. Bármennyire is dolgoztunk keményen, szerencsére az Erste Liga szinten sokan maradtak meg, de ennél kevesebb játékosított el azért az Ice Hockey League-ba. Úgyhogy vannak csapatok, akik úgy látom, hogy ezt a pontrendszert kihasználva túlzásból viszik a légiós számát, meg hát nem is azzal van a probléma, hogy légiósokat hoznak, hanem milyen szintű légiósokat hozunk, mert most egy kicsit elmozdultunk abba az irányba, hogy pár filléres légiós is többet ér, mint egy magyar, akivel foglalkozni kéne, úgyhogy ezt egyértelmű, hogy nem tartom jó iránynak. Hát
meg a félpontos légiós kontra egyszer már volt válogatott.
Igen.
Pontszámban nem jó, igen.
Igen, igen, hát erre megvannak a döntéshozók, az emberek, akik ezeket bújják és látják, úgyhogy ha ők ezt most így látják jónak, akkor most így haladunk.
Az előbb megígértem, hogy csapkodunk már így a végre a kérdésekből, és eddig úgy érzem, hogy nem nagyon tudtunk kimondítani így a komfortzónádból. Most talán ezzel igen. Uh-huh. Miért nem tudtuk megtartani a sógorok ellen a három gólos vezetést a tamperei végén? Vagy a 3-1-es vezetés?
Hát ez egy jó kérdés. Bárcsak erre én is tudnám a választ.
Kevin biztos tudja, csak nem mondta el.
Nem mondta el. Nem mondta, hogy ő mit gondolt. Én egy kicsit tartottam ott a mérkőzéstől, valami szintén indulva a múltbeli eredményeink Ausztria ellen, az nem soha nem volt fényes igazándiból. Ahhoz képest az a 3-1-es vezetés, és ahogy telt az a VB, meglepetés volt, és megérdemelték a srácok. Ott nem lett jól menedzselve a meccs esetleg, vagy a srácok lettek görcsösek, ezt soha nem tudni. Nagy dolog, hogy legalább eddig eljutottunk, kár, hogy ott a hosszabbításban nem jutottuk belőni a helyzetünket. Ahogy korábban beszélgettünk arról, hogy szerencse is kell ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, nálunk pont nem volt szerencse, pedig hogyha egy korong úgy pattan, vagy a Sofron is télett, úgy emlékszem, azért a hosszabbításban volt egy olyan helyzet, ha az belőli, akkor most arról beszélgetünk, hogy stabil átcsoportos Magyarország vagyunk, úgyhogy lehet, hogy ennek így kell történnie, bármennyire is fájó. Ha a realitást talán maradunk, és a magyar hokit nézzük, és hogy akkor reálisan mi divedjá azért. Úgyhogy szép dolog, hogy ott voltunk, és megküzdöttünk, és egyértelmű, hogy biztos vagyok benne, hogy az is fog maradni a cél, és mindig az a cél, hogy mind visszakerüljünk, és mind többször legyünk ott. De jelen pillanatban a keretünk az nem azt mutatja, hogy mi már csoportos nemzet nem lennénk.
Most egy nem, azért nem teszem fel ezt a kérdést, ami eszembe jutott.
Nyugodtan.
Oké, akkor megpróbálom máshogy feltenni. A jelen pillanatban a keretünk. Uh-huh. Többen, több helyen sejtelmes, vagy akár majdhogy nem direkt jelzéseket adtak arra vonatkozóan, de elég, ha csak ránézünk a korosztályokra. Azok a játékosok, akik most tulajdonképpen a húzó emberei a válogatottnak, ők egy-két éven belül, de akár már idén, akár le is mondhatják a válogatottságot, ne tegyétek, srácok, ha véletlenül nézitek, hallgatjátok, csak mint teória. Fölteszem a kérdést, hogy szerinted a közeljövő tartható-e az, inkább így fogalmazok, hogy legalább a divegyából nem esünk ki?
Ha ez így lesz, akkor jó munkát végeztünk. Bárki is fog a magyar válogatottnál uh-huh. dolgozni, el fog jönni egy generáció váltás. És hogy én úgy érzem, hogyha hosszú távú terveink lennének, és komolyabban próbálnánk építeni a magyar jégkorongot, akkor erre már felettünk volna készülve 3 évvel ezelőtt. És akkor erre kijelölünk egy olyan irányt, hogy ebbe az évben egy fiatalnak muszáj belenni, aztán a következőben már építsünk be 3-at, és mire eljutunk ide, ne az legyen, hogy 6 meghatározó játékos, nekünk le kell cserélni 6 zöldfülű újoncra, és utána lenyilatkozzuk, hogy már pedig az elvárás és a cél az, hogy visszajussunk az A csoportba. Én azt nem tartom se helyesnek, se reálisnak, mert eleve egy olyan nyomást fogunk helyezni a játékosokra, és az egész jégkorong szövetség is mindenkire, ami nem lesz helyén való, hogyha itt komolyabb fiatalitás megy végbe, akkor úgy gondolom, hogy ezt helyén valóan kéne kommunikálnunk is majd. Én szerintem a laikusok felé, vagy azok felé, akik nem nagyon követik a jégkorongot, és csak annyit látnak, hogy magyar válogatott most nyert, vagy nem nyert. Erről beszélgettünk a Kevinnel anno, még amikor szövetségkapitány volt, én kérdeztem tőle, vagy amikor felkért, hogy tartsak vele a válogatottba, kérdeztem tőle, hogy felé mit vázoltak, hogy mi legyen a 3 éves ciklusunknak a lényege, hogy most fiatalítsunk, vagy maradjunk benne az A csoportba, és utána megint az A csoportba maradjunk, vagy kezdjük el a fiatalítást most, már az A csoport alatt, és lehet, hogy kiuppanunk onnan, de akkor már egy olyan divegyás VB követ minket, ahol már olyan fiatalokat viszünk magunkkal, akiknek van A csoportos tapasztalata. Ebből az lett, hogy benne kell maradni az A csoportba, és meg kell nyerni, és úgyhogy a fiatalitás megint tolódott, és mellette egyre több meghatározó idősebb magyarunk kezdte jelezni, hogy valószínűleg már vissza fog vonulni, vagy ez volt az utolsó éve.
Lehet, hogy jobb lett volna nem föltenni ezt a kérdést.
Mondtam én, hogy nem teszem.
Én szerintem nem mondtam újdonságot, úgy gondolom, hogy aki ezt követi, és hogy ti is, ezt ti is tudjátok, csak ezt lehet szépen találni, mert
Tök igazad van, tehát az a baj, hogy nagyjából hasonlóképpen gondolkodunk mi is, a vélemény szerintem nagyon sok szurkolnak hasonló, csak szar ezzel szembesülni.
Igen.
De ez egy nem rossz, tehát ebben semmi rossz nincsen az, hogy nincs. Most nem az A csoportban leszünk, és fiatalítunk, és a következő 10-15 évre megpróbáljuk megoldani a helyzetet, ez egy szép kívás.
Ez abszolút az a kérdés, hogy ahogy Sofi fogalmazott pont nálunk, hogy a bolzanói világbajnokságra az összes válogatott úgy fog utazni, hogy az első számú cél, hogy ne essen ki. Hogyha mi itt most nyakló nélkül, akár kénytelen, vagy akár tudatosan, de nekiállunk zöldfülűekkel, rutintalan fiatalokkal föltölteni a keretet, akkor nem az lesz a cél, hogy ne essünk ki, hanem hogy csak szépen essünk ki.
Hát,
és nem bántva a fiatalokat, de azért, ha megnézzük a jövő évi világbajnokságnak a mezőnyét, hát ott nem vagyunk esélyesek arra, hogy feljussunk reálisan, és egyáltalán nem 100%, hogy itt bennmaradunk. A mostani keretünkkel sem. Mert lehet egy rossz nap, lehet egy rossz sorsolás, egy rosszul pattanó korong, és már ki is pottyantunk. Pláne, ha fiatalokkal megyünk oda.
Benne van a paklipa, de akkor pont azért kell ezt, azt hiszem, a helyén kezelni. Uh-huh. És hogyha sikerül, mondjuk azt, hogy sikerül bennmaradni, ugye? Mert azért nem lesz egyszerű, akkor azt nem kudarcként kéne tálalni és felfogni, hanem el kell fogadni a tényt, hogy egy generációváltás történt, és egy ilyen erős divegyás csoportban ez a csapat kihozta magából a maximumot.
Igen.
És hogyha ez a csapat meg feljut valamilyen oknál fogva, mint ahogy az A csoportban is feljutottunk, mert igazániból egy csapatot kellett volna megvennünk, a szlovént, akit nem sikerült, mégis mindenféle dolgok miatt sikerült feljutni, és ennek a fiatal brigának sikerült feljutni, akkor az az edző, aki ott fog állni a padon, az a mennybe megy, és a jégkorong szövetség is büszke lehet magára. Reálisan kell nézni. Reálisan kell nézni. Én nagyon remélem, hogy elkezdődik majd egy fiatalítás, vagy igazából nem elkezdődnie kéne, hanem egy folytonosságot kéne elkezdenünk.
Szisztematikus munkának kéne elkezdődnie.
És akkor lehetne hosszú távú terveket szövegetni.
Voltál kint Tamperében, életed első A-csoportos világbajnoksága ez edzőként. Ismerve azt, és most már hogy a beszélgetés során többször hoztuk Kevint, mint munkamániást, volt egyáltalán egy másodpercnyi esélyed arra, hogy élvezd, hogy ott vagy?
Egy délutánom volt, igazándiból. Én élveztem magát azt is, hogy ott vagyunk és dolgozunk, ugye nem. Tekintve, hogy a többi nagy hoki kultúra azért az első 4-5 napban a pihenés és a szórakozás miatt megy oda, mert vannak annyira jók, hogy félgőzzel is eljutnak a elődöntőig, vagy stb. Én azt is élveztem, hogy ott vagyunk és dolgozunk el. Tudtam volna azt is élvezni, hogy mint stáb azt mondjuk, hogy gyertek, menjünk, és azért mégiscsak a focival, meg az Olival azért sokat voltam, próbáltuk élvezni a helyzetet, elmenni a környéken sétálni, kicsit kikapcsolni. Tudtam találkozni egy délután az itteni kapus edzőmmel, a kollégámmal, Szabó Normannel is, aki ott odajött a helyszínen meglátogatni, úgyhogy ilyen apró pár órás kikapcsolások lettek, de amikor ott vagy az A-csoporton, akkor benned van, hogy nem nyaralni jöttél, hanem életed egyik jó lehetősége ez, úgyhogy igazániból próbáltuk alárendelni magunkat a csapatnak is, hogy fel tudjuk őket készíteni mindig.
Ugye szintén Kevin, hogy most már nem a válogatott szövetségi kapitánya, ezzel te sem vagy a válogatott mellett, vagy erről lehet-e tudni valamit, van-e publikus info?
Én semmit nem tudok bevallom, őszintén én nem beszéltem még senkivel se a szövetségtől, nem tudom, hogy ki az új szövetségi kapitány jelölt, nem tudom, hogy mi lett a stábbal, vagy hogy most mi folytatjuk el, vagy teljesen újjáépül a válogatott. Amin tudok, valamit ígérem, elmondom, de most ilyen pillanatban pont annyit tudok, mint ti, úgyhogy kíváncsian várom.
Ez pont ellene megy a szisztematikus munkának, 5-10 perc előtt beszéltünk. Nem ez lenne a jó irány. Csak így megsúgjuk, hogy ez talán...
Megvannak a döntéshozók, biztos vagyok benne, hogy ők már dolgoznak az ügyön, és a legjobb opciót fogják ebből kihozni. Amikor elfogadtam ezt az állást, akkor azért megkérdeztem a Viktor véleményét, hogy oké, hogy most így új szerepkörbe kerültem, akkor mi legyen a válogatottal, esetleg mégiscsak esetleg felkérnek, és én örömmel mennék, és nem mondanék nemet a válogatottnak soha. Nem tudom, hogy lesz-e időm elmenni, vagy a klub elengede, majd erre vissza kell térni. De ilyen pillanatban még én sem tudom, hogy mi a terv.
Úgy kezdted, hogy amikor elfogadtad, és azt hittem, hogy úgy lesz a folytatás, hogy amikor elfogadtad a felkérésünket, akkor nem volt szó arra, hogy ilyeneket mondani.
Igen, én ezt is mondhattam volna, de most nem akarok titeket a saját műsorokban.
Egy pár perc erejéig még térjünk vissza Fehérvárra. Igazából két témát szeretnék Fehérváron érinteni. Az egyik a stábod, illetőleg a másik a közeljövő. Nekem az, amikor olvastam rólad, és ugye főként a mostani időszakban, az elmúlt két hónapban jöttek elő cikkek, interjúk veled kapcsolatban, vagy beszélgetések rólad. Ugye Fekti Istvánt említetted, hogy ő volt az, aki kvázi elindított ezen az útvonalon, hogy te edző legyél. És amikor kineveztek, akkor ő a tudatos, szisztematikus munkát emelte ki veled kapcsolatban. és hogy látszik rajtad, hogy jól építkezel, és jól szeded össze az információkat. Korábban is dolgoztál videóedzőként, és ez lenne a kérdésem igazából, hogy, és Kevin is rengeteget videózott, ezt most vezetőedzőként szerinted, vagy már van is tapasztalatod benne, hogy tudod hasznosítani?
Teljes mértékben hasznosítom, mert azt hiszem a mai jégkoron nem létezik egyébként videózás nélkül. Tudni kell a mennyiséget, és azt, hogy miről beszélsz, és milyen üzenetet akarsz átadni a srácoknak, az legyen építőjellegű kritika, vagy valami újdonság, amit be akarsz vezetni, és ez szükséged van videós tanításra is. Az mai hoki, a mai generáció, a mai játékosok, és már a még fiatalabbak, akik aztán ebbe a digitális világban nőnek fel, ők annál jobb visszacsatolás nincsen, ahol saját magát láthatja kívülről, és nem csak rajzolgatni nekik a táblára, úgyhogy nagyon, nagyon erős tud lenni egyébként, ahogy gondolom, egy jó videómeeting, ahol jókor állítod meg, jó dolgokat mondasz, és még jó ábrákat is teszel be, ami segítik az ő tájékozódásukat, úgyhogy én ezt teljes mértékben támogatom, és meg is tartottam, úgyhogy van is videómeetingünk. Jelen pillanatban itt augusztusban, de összezonban minden reggel van, körülbelül egy negyed óra. Azért is, hogy az új játékosok értsék, amiről beszélünk, illetve a folyamatos visszacsatolása az eddigi játékosainknak, akik azért már ezt csinálják egy ideje, úgyhogy ilyen. Úgyhogy fontos.
Említettük a stábot, Tyler többször is említettük, ugye azt is, hogy ti már régebben dolgoztatok együtt. Az, hogy ő most a Team Kanadától érkezik kvázi instantba, az nem tűnik hátránynak. Tehát gondolom, azért ott elég komoly tapasztalatokat tudott még magára tenni.
Igen, azért elég komoly nemű, vagy nevű, és kaliberű edzőkkel dolgozhatott azért mégiscsak, mondani, ő állandóan NHL csapatnál volt, ugye ott az edzői stáb, a játékosok, az volt az ő feladata, hogy azért ott az edzői stábokat ő összerakja, és az ő munkájukat segítse, úgyhogy konkrétan ő részt vett minden meetingen, tervezésen, stb., csak magán a jégen nem volt edzés közben, vagy a padon nem állt, de azt hiszem a 7 éve alatt
volt
videóedző, és volt az egyik olimpián, vagy a junior végén, azt hiszem, mint asszisztedző is, úgyhogy azért folyamatosan ott volt közel a tűzhöz.
Bagatel.
És elég komoly, hát ilyen bajnoki gyűrű gyűjteménye van, elhozta magával, megmutatta. És gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jól felkészült szakember, és rengeteg anyaga van, amivel mi is egy kicsit fel tudjuk frissíteni, azt hiszem, ezt az állóvizet, amit az utóbbi időben volt, úgyhogy megpróbálunk nem belenyúlni mindenbe, de egy kicsit itt-ott megpróbálunk újdonságot, vagy egy új szemléletet vinni a játékrendszerbe.
Ennek fényében nem azt kérdezem tőled, hogy bejut-e a csapat a rájátszásba, vagy hogy hanyadik helyre várod a csapatot. Nem azt kérdezem, hogy 10 forduló elteltével számszerűleg és játékképileg mivel lennél elégedett? 10 forduló.
Nem tudom, láttátok a kiírásunkat?
Nem néztem így részletesen meg, de egy ha vágunk, akkor már most mondom, de ha nem vágunk, akkor egy pár másodperc. Mert
nem, láttuk.
Nem, egyébként nem.
Tekintve, hogy hány idegenbeli meccsünk van, és hány hazai, és hogy milyen csapatokkal kezdünk egyből. Úgy gondolom, hogyha egy 6-10-ből 6 győzelem lenne, azt hiszem, akkor az már az egy nagyon jó kezdés lenne, és az egy jó alapot adna, hogy nem egyből a tabella
látjátok?
Végétől kell kapaszkodni, nem. Hanem valahol ott
egyből. Bozen, aztán Salzburg következik, uh-huh. Aztán Klagenfurt, Graz, Pécs, Innsbruck.
De ebben a bajnokságban szerintem kb. Mindegy. Ez a 10 forduló az azért jó, mert szinte már mindenkivel találkozol.
De itt benne van a Jugana is. A Pusztertál meg a... Tehát ja. Pont itt jönnek a 12-13 forduló után jönnek azok a papíron
a gyenge csapatok?
Papírok gyenge
hát, csapatok. Az a Pusztertál is az uh-huh. Jó lesz, higgyetek el nekem. Asiago is, jó lesz, hogy biztos. Itt az, hogy azért mégiscsak ezek az állandó top 5-ös csapatok, mint Bolzano, Salzburg, Klagenfurt, azért az Innsbruck itt az utóbbi években ott tud lenni. Egyből betalál, találkozunk velük, és hát nem sok az meccsünk van, ugye. Az első meccsünk pont a Salzburg ellen van, aki
a tizedik fordulóban lesz a negyedik. Az
a Salzburg ellen pont azt hiszem jelen pillanatban, ha nem mondok ilyeséget, 12-0 az összesítésünk az utóbbi 12 meccsen, uh-huh. Mármint 12 győzem nekik. Uh-huh. Úgyhogy ezt is nagyon remélem, hogy az én kezem által irányított csapat ez végre levetkőzés, mondjuk tekintve, hogy búcsúzunk a Raktár utcából, azért egy győzelemmel tudunk hangolni az első az én meccsünkön.
Erre van egy történetem, nem az enyém, valakitől loptam. Annak idején Vasasnál, Irovszki Rudi bácsi, tehát tényleg nem egy mai sztori, volt egy, ő már talán nem volt egyző, vagy nem volt vezetői pozícióban, de ő mindig ott volt a csapat környékén, és amikor az NB1-ben készültek a szezonra, akkor mindig csináltak egy tervet, hogy körülbelül mi várható a csapattól. És Rudi bácsi kérdezték, és mondta, hogy győzelem, és nem tudom, 15 fordulóból 13 győzelmet jósolt, 2 dönt. És kérdezték, hogy vereségre nem is számítunk, nem készülünk. Mondta, hát erre minek készülünk, az úgy is jön.
Hát, és milyen igaza van?
Hát az úgy is jönni fog, nem kell rá
azt nem tervezzük, igen.
Nem tervezzük.
Mi hát, se.
Kérdezzük egy könnyebbet, hányadik lesz a volán? Nem, ez igazság. De azért én nem is tudom most, ugye itt 48 alapszakasz meccs, és nem tudom, hogy utána rögtön rájátszás, mert van valami középszakasz is.
Most a szégőlés, de remélem, mondok érséget, de lehet, hogy azért ilyen pre-playoff, ahol ugye a 7-8 és lefele megküzd a 7.-8. helyért.
Okay. És az első hatnak akkor van valami, hogy addig ne ünnatkozzanak? Ott nincs semmi.
Nem volt. Volt már olyan, hogy volt egyébként, uh-huh. Hogy ott is kialakuljon ugye az első 4 helyzet, és akkor a hazai pálya előnye és a választás. Majd most kell kimennem Ausztriába Ári Jancsival. Szeptember 11-12-én van lidolés, ahol pont ilyen dolgokat is mindent közölnek majd.
De a célkitűzés akkor egy első 6, tehát hogy egy fix rájátszás, vagy ilyenek azért a Molánál nincsenek kimondva, hanem...
Én személy szerint nagyon elégedett lennék, ha az első 6-ba végeznénk, ami alapból egyből playoff, és nincsen pre-playoff, stb., hanem ebbe a bajnokságban egy ilyen kiegyenlített mezőnynél ilyen büdzsével dolgozó csapatok ellen, és ilyen játékos felhozatal ellen, hogyha azt hiszem az első 6-ba tudunk lenni, akkor az biztos, hogy pozitívumnak értékelném. Boldog lennék, az biztos.
Szerintem a szurkolók is, mi is elfogadnánk ezt így alapból. Ugye pár éven keresztül szerintem 2 éven keresztül biztos mondogattuk azt, hogy elég már az, hogy jussunk be a playoffba, ne az legyen a cél, az elődöntő legyen a cél. Aztán egyszer csak hirtelen a döntőben láttuk a csapatot. Nem tudom most mit mondjunk, de tényleg alapvetően azt kívánjuk, hogy legyen meg a playoff. Ott persze már bármi megtörténhet, ahogy mondani szokták. Zárásként nem is tudom, igazából ilyenkor mindig vagy valami nagyon szépet szoktunk mondani, vagy valami nagyon
hülyeséget.
Jövőbe mutató dolog, igen, akár hülyeséget. Jövőbe mutató kérdést teszünk fel. Én most megfordítom ezt a dolgot, és csak annyit kérek tőled, hogy üzenj valamit a magyar jégkorong szurkolóknak, illetőleg a volán szurkolóknak, így a 2023-24-es szezon megkezdése előtt.
Hát én nagyon sok izgalmas és örömteli pillanatot kívánok nekik, és remélem, hogy majd ugyanezt elmondhatom nekik áprilisban is, amikor még ezt a munkát végzem.
Ha így lesz, meghívunk, és beszélgetünk a szezonról is. Köszönöm. Ha nem így lesz, lehet, hogy akkor is.
Akkor is.
Akkor léci, akkor meg még inkább.
Én azt kívánom, hogy minél hosszabb legyen az etap, amit a legkevesebb sérültel végig tudunk nyomni. Tehát, hogy ez a sérültmentes szezon legyen egy olyan,
igen, hogy végigmenünk az. Jó lenne, hogyha most a szerencse az ebbe is megmutatkozna.
Igen.
Kis Dáviddal beszélgettünk, aki az ICHL-es Fehérvár AV 19 újdonsült vezetőedzője, az első magyar vezetőedzője. Nagyon sok sikert kívánunk neked és a csapatnak, a stábnak is, és köszönjük szépen, hogy beszélgethettünk.
Nagyon szépen köszönöm, és hogy rám számítottok és meghallgattatok. Köszönöm.
Köszönjük a figyelmet. Sziasztok.
Sziasztok.